Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket! Látók, szóljatok címmel előadássorozatot indítottunk bibliai proféták emberlátásáról, arról, hogy mit is tudnak mondani a ma emberének. Vajon hogyan összegezhetném az előző három előadást? Talán a magyar irodalomból két idézettel. Lehet-e segíteni az emberi lényen? Kérdezte századunk elején Füst Milán a Jelenés című versében. Mi a kevés? Erő vagy az erény? Tette fel a kérdést Vörös Marti Mihály egyik legnagyobb versében, az Emberek címűben. Igen, ezek a bibliai látók, ezek a bibliai proféták azt mondják, hogy mind a kettőből kevés van, az erőből is, meg az erényből is. Születünk egy gyenge természettel, ami nem a mi hibánk, nem a mi vétkünk, ezt örököljük az őseinktől, de sajnos, ami már a mi személyes felelősségünk és vétkességünk, az életben egy sor rossz döntést hozunk, egy sorozatban követjük el a rossz dolgokat, ezek szokássá érlelődnek, a szokás pedig hatalom, és így a kettő, a született gyengeség és az emberi megszokás hozza létre az ember és az emberiség legfőbb bajait, legfőbb betegségeit. Valami harmadikat még hadd tegyünk azonban hozzá. Pascal mondja a 17. században, hogy nem is az a legnagyobb baj az életben, hogy nyomorultak vagyunk, hanem az, hogy nem akarunk tudni a nyomorúságunkról, nem akarjuk ezt beismerni, nem akarunk ezzel számot vetni. Pedig egy jó orvos is tudja, hogy milyen könnyű vagy könnyebb egy beteggel bánni, ha beismeri a betegségét, ha segítségre vágyakozik, ha együttműködik azzal, aki őt meg akarja gyógyítani. Különösen az alkoholbetegeknél van így, hogy addig, míg nem ismerik be, hogy segítségre van szükségük, addig szinte nem lehet rajtuk segíteni. Abban a pillanatban, amikor ezt felismerik, amikor az együttműködés, bibliai szóval a szünergészis, az energiák egybekapcsolódása létrejön, akkor lehetőség van a megoldásra. Vagyis a mai előadást ennek a kérdésnek kell, hogy szenteljük, az igazi önismeretnek. Van-e igazi önismeret? Létezik-e az embernek igazi felfogása önmagáról, ami megkönnyíti a gyógyulását, ami megkönnyíti a megoldást? Gnóti Seauton. Így hangzott a híres felirat Delfoiban, a görögök Apollón szentélyén. Nem tudjuk pontosan, ki mondta ezt a hatalmas mondást, Szolón, a törvénytudó, Thalész, a természettudós. Minden esetre gyorsan lefordították latinra, noscete ipsum, az egész középkoron át az egyik leghíresebb szállóige, az egyik leghíresebb mondás volt. Ismerd meg önmagadat. De vajon létezik-e igazi önismeret? Vajon megismerhetjük-e igazán önmagunkat? Nem éppen itt van a legnagyobb veszély, hogy az ember vagy alul értékeli magát, és akkor jön a csüggedés, a kétségbeesés, a szorongás, a kisebb rendűségi érzés, vagy pedig az ember a kelleténél jobban felül értékeli magát, és akkor jön a magabízás, jön a büszkeség, jön a kivagyiság, amiben sajnos nagyon sokan vétkesek, felelősek vagyunk. Létezik-e igazi önismeret? Egy nagy látót szeretnék most megszólaltatni, és az egész mai előadást egyetlen egy költeménynek az elemzésére szállni, de úgy gondolom, ha majd az előadás végére érünk, önöknek is az lesz az érzésük, hogy kevés ez az idő is ennek a hatalmas műnek az elemzésére. Dávidnak, aki nem csak próféta volt, nem csak hatalmas nagy személyiség volt, de hatalmas nagy költő is volt, Dávid királynak a 139. zsoltárát szeretném megszólaltatni. Ez így kezdődik. Uram, megvizsgáltál engem, és ismersz. Vagyis Dávid a zsoltár elején rögtön bevallja, hogy ha van igazi önismeret, az nem tőlünk való. Ahhoz valakire oda kell figyelni, aki bennünket ismer, de vajon mi úgy ismerjük-e magunkat, ahogy ő ismer bennünket? Uram, megvizsgáltál engem, és ismersz. érezzük, hogy milyen súlya van ennek a mondatnak, milyen roppant nagy kijelentés, úgy talán kívánjuk is, hogy ezt egy kicsit magyarázza meg, árnyalja, mit jelent ez a mondat, Uram, megvizsgáltál engem és ismersz. Te ismered ülésemet és felkelésemet, messziről érted gondolatomat, járásomra és fekvésemre ügyelsz, minden utamat jól tudod. Mikor még nyelvemen sincs a szó, én már egészen érted azt, Uram. Elől és hátul körül zártál engem, és fölöttem tartott kezedet. Csodálatos előtteme tudás, magasságos, nem érthetem azt. Kedves nézőink, három dolgot szeretnék kiemelni ebből a Zsoltár kezdetből. Az első, hogy Dávid megmagyarázza ezt a hatalmas roppant kijelentést, hogy Uram, megvizsgáltál engem és ismersz. Azt mondja, hogy Isten a legkisebb dolgokban, a legapróbb, legjelentéktelenebb dolgokban is ismeri az embert, hogy ül, hogy áll fel, hogy kezd hozzá valamihez. De Isten a legösszetettebb, legbonyolultabb dolgokban is pontosan ismeri az embert, hogy az ember mit akar. Még a nyelvünkön sincs a szó, ő már jól tudja, hogy mi van bennünk. Messziről érti gondolatainkat. De egy harmadik dolgot is hadd kapcsoljunk ide, mert Dávid is ide kapcsolja, hogy Isten ezzel az ismerettel nem él vissza. Hogyha ő ismeri is az ember, tökéletesen ismeri is az ember, mit is mond itt Dávid? Elől és hátul körül zártál engem, fölöttem tartott kezedet, vagyis Isten az ismeretet arra fordítja, hogy segítsen az emberen. Nem arra, mint hogy az emberi világban nagyon sokszor tapasztaljuk, hogy ha valaki jobban ismeri a másikat, vagy jobban ismer egy helyzetet, körülményt, bizonyos előnyt akar ebből kicsikarni, bizonyos előnyhöz akar jutni. Nem, Isten szolgálja az embernek, Isten segíteni szeretné az embert ahhoz, hogy az ember igazán önmaga legyen. A Biblia egyik legősibb könyve, Jób könyve így adja vissza ezt a gondolatot. Az Isten vissza akarja adni az embernek az ő igazságát, az ő Isten arcuságát, az ő nemességét. Csodálatos a Zsoltárnak a kezdete. De annál meglepőbb, hogy a Zsoltár második részében hirtelen fordulat következik, amelyet Dávid így vezet be. Hová menjek a te lelked elől, és a te orcád elől hova fussak? Hadd tegyem fel önöknek a kérdést, miért kérdezi ezt Dávid? Miért akar elfutni az ilyen Isten, az ilyen teremtő elől? Az előző előadáson láttuk, hogy az első emberpár is elfutott az Isten elől, elbújt az Isten elől. Benne van a természetünkben, benne van ez, hogy félünk az Istentől. Sok ember azt mondja, hogy hát, talán nincs is Isten. Mások azt mondják, hogy ha van is, nem jól végzi a feladatát. Miért enged meg annyi sok rosszat ezen a világon? Miért szenvednek az ártatlanok, a gyermekek? Miért vannak háborúk, vérengzések? Az emberi természetben ott van az ösztönös óvakodás, az ösztönös elvágyódás az Isten elől. Augustinus, a kora keresztény korszak nagyegyházi tanítója, egy hatalmas mondatot mondott ki ezzel kapcsolatban, ami körülbelül így hangzik magyar fordításban. Milyen szomorú távol lenni attól, aki mindenütt jelen van. De az ember el akar mégis futni az Isten elől. És Dávid ezt írja most le, hogy ő benne is ott van az az ösztönös menekülés, az az ösztönös elvágyódás. Hová menjek a te lelked elől, és a te orcád elől hova fussak? Ha a mennybe hágok fel, ott vagy. Ha a Seolba, a sírba vetek ágyat, ott is jelen vagy. Ha a hajnal szárnyaira kelnék, és a tenger túlsó szélére szállanék, ott is a te kezed vezérelne engem, és a te jobb kezed fogna engem. Ha azt mondom, a sötétség bizonyosan elborít engem, és a világosság körülöttem éjszaka lesz, a sötétség sem borít el előled, és fénylik az éjszaka, mint a nappal. A sötétség olyan, mint a világosság. És azt mondja Dávid, hogy le kell győznünk ezt a menekülési vágyat. Miért is menekülnénk valaki elől, aki tökéletesen ismer, de ezt az ismeretet mindig a javunkra akarja fordítani. Le kell győznünk ezt az ösztönös vonakodást, ezt az ösztönös menekülést az Isten elől. És itt jön a Zsoltárnak csodálatos harmadik része, amelyben ennek a győzelemnek az útját is megnyitja Dávid, és figyeljük meg, egyre közelebb kerülünk majd az önismerethez, de majd az önismeret igazi kijelentése a negyedik részben fog felhangozni. Hogyan is lehet legyőznünk tehát az Istentől való menekülést, az Istentől való félelmet? Bizony te alkottad veséimet, és te takargattál engem anyám méhében. Magasztallak, hogy csodálatosan megkülönböztettél. Csodálatosak a te cselekedeteid, és jól tudja ezt az én lelkem. Nem volt elrejtve előtted az én csontom, mikor titokban formáltattam és idomítattam, mint egy a föld mélyében. Látták szemeid az én alaktalan testemet, és könyvedben ezek mind be voltak írva, a napok is, amelyeken formáltatni fognak, holott egy sem volt még meg közülük. Kedves nézőink, a Zsoltárnak ez a harmadik része valami csodálatos módon világít rá arra, hogy az emberi életben, az emberi gondolkodásban mi a legfontosabb. Ezt egyetlen egy szóval itt tudnám önöknek elmondani, a hálás emlékezés. Hogy valaki segített nekünk a világra jönni, valaki óvta az első lépteinket, valaki ott volt tapintatosan, türelmesen, mint egy a háttérbe vonulva az életünk mögött, amikor még nem is voltunk, még senki nem tudta, hogy leszünk az ő könyvében, az ő felfogásában már ott volt az, hogy ki lesz az az ember 100-500 ezer év múlva. Amikor az anyánk méhében titokban formáltattunk, ő már tudta, hogy mire is lesz jó majd az életünk, mire is fog majd elhívni, milyen küldetést, milyen hivatást válasszunk. A Biblia szerint az emlékezés az emberi gondolkodásnak a legértékesebb része. Ezért hangzik fel így a negyedik parancsolatban is, hogy megemlékezzél. Emlékezzél vissza az Isten teremtő munkájára, az Isten lényére, hogy mi mindent tett az Isten az emberért, az emberiségért, személy szerint te érted. Ezért mondta Jézus is az utolsó vacsorán, hogy ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. És ezért mondja Péter apostol is a második levelében, hogy szeretteim, a ti tiszta gondolkodásotokat emlékeztetés által akarom serkenteni. Kedves nézőink, közel jutottunk már az igazi önismerethez. Mi az igazi önismeret útja? A tiszta gondolkodás. Az a tiszta gondolkodás, ami legyőzi az emberi természetet, ami legyőzi az emberi ösztönöket, indulatokat. Az a tiszta gondolkodás, ami emlékezik, amiben van hála. Tudom, hogy a mai napság nagyon sokféle gondolkodásmódot ismerünk, tudományos gondolkodás, technikai, műszaki gondolkodás. Sokféle gondolkodásról beszélünk, természettudományos gondolkodás, szellemtudományos gondolkodás, filozófiai gondolkodás, művészeti gondolkodás. Beszélünk-e arról a gondolkodásról, ami mindennek az alapja? A hálás emlékezeten alapuló tiszta gondolkodás, hogy emberek vagyunk, és mi mindent csak kapunk, és mi által leszünk azzá, amivé kell, hogy legyünk, hogy amit kapunk, azt jól felhasználjuk. Ugye a talentumok példázatában mondta Jézus, nem az a fontos, hogy ki mennyit kap, hanem az a fontos, hogy ki hogyan használja fel, ki hogyan él vele, mint hogy a növényekre is ránézünk, és azt látjuk, hogy kapják az esőt, a napfényt, a jó időt, és növekszenek évről évre, egy-egy centit nő a magasságuk, egyre formásabbak, egyre szebbek. Most hát az embernek is ilyennek kell lennie, hogy amit kap, azt a javára fordítsa. Ennek az eszközlője, ennek a katalizátora a hálás gondolkodás. És most térünk el arra, hogy van-e, létezik-e igaz önismeret, és ez miben is áll. A Zsoltár negyedik része, amely mindössze két versből áll, a következőt mondja. És nékem mi kedvesek a te gondolataid, ó Isten, mi nagy azoknak summája. Számlálgatom őket, többek a fövennél, felserkenek, s mégis veled vagyok. Kedves nézőink, ebben áll az igazi önismeret. Ebben áll az, hogy megismerhetjük-e igazán önmagunkat. Dávid a Zsoltár elején is kimondta, hogy én magam nem ismerhetem jól magamat. Később majd Pál apostol így mondja, hogy én semmit sem tudok magamra, de nem magamtól ítéltetek meg. de nem is másoktól, nem is emberi ítéletnaptól, van valaki, aki engem megítér, az Isten az. És Dávid is ezt mondja, mi kedvesek a te gondolataid, ó Isten, mi nagy azoknak summája, honnan tudjuk, hogy Isten hogyan ismer bennünket? Honnan tudjuk azt, hogy Isten szemében kik vagyunk? Mert magunk szemében, a magunk szemében hol nagyobbak vagyunk, amiknek kellene lennünk, hol pedig kisebbek, de honnan tudjuk azt, hogy Isten szemében kik vagyunk? Akkor tudjuk, amikor szembesülünk az Isten gondolataival. Az Isten a Biblia szerint nem pillanatról pillanatra jelenti ki, hogy mi kik vagyunk, vagy mivé kell lennünk, hanem adott 1600 éven keresztül olyan kinyilatkoztatás sorozatot, amit ha olvasunk, amivel ha szembesülünk, látjuk magunkat. A Biblia beszéde, az Isten beszéde fejezi ki Isten gondolatait az emberről és az ember életre. Hogyha ezzel szembesülünk, meglátjuk igazi önmagunkat, egy pontos metszésű tükörbe nézhetünk, ami pontosan megmutatja a lényünk árnyoldalait, pontosan megmutatja azt, hogy mi ellen kell küzdenünk, de egészen pontosan megmutatja azt, hogy hova juthatunk el a küzdelmünk során. Így mondja ez Pál apostol, hogy a teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a fedésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített. Ezért különleges könyv a Biblia, ezért különleges a látók szava, a proféták szava, mert közvetítik számunkra méghozzá torzulásmentesen az Isten gondolatait. És ha úgy látjuk magunkat, hogy az Isten gondolataiból látjuk, hogy ő mit mond az emberi életről, akkor helyesen látjuk magunkat. Ezért mondja az Dávid, hogy nékem mi kedvesek a te gondolataid, ó Isten, mi nagy azoknak summája. Ha kedvesek lesznek számunkra a Biblia gondolatai, akkor kezdjük érezni a teli találatokat, hogy ez is rólam szól, ez is engem világít meg. Mi nagy azoknak summája, akkor kezdjük majd érezni, hogy egyre mélyebben és mélyebben ismerhetjük meg önmagunkat is, a másik embert is, a világot is, ha az Isten gondolataival foglalkozunk. És milyen szépen mondja Dávid, és nékem mi kedvesek a te gondolataid, ó Isten, mi nagy azoknak summája, számlálgatom őket többek a fövennél, felserkenek, s mégis veled vagyok. Hát ezzel pedig mit akar mondani? Az, hogy nem vagyok hálátlan, nem vagyok álhatatlan. Ha valamit megértettem, próbálok a szerint élni. Ha valamit elfogadtam már ebből a tiszta beszédből, akkor nem azt mondom, hogy ez egy nagyon szép műélvezet volt, vagy hogy most már tudok erről is, hanem hasznosítom a magam javára, kihasználom ezt a lehetőséget, hogy több lehetek ezzel, hogy serkentést kapok, és hogyha elindulok az életben dolgozni, munkálkodni, aközben sem felejtkezem el arról, hogy mit is hallottam ebben a könyvben, a látók, a proféták beszédében. Én úgy gondolom, hogy mindezt, ahova Dávid eljut, hogy ne önmagunkat méricskéljük, ne emberek véleményétől tegyük függővé az önismeretünket, hanem attól, hogy mit olvasunk az ember teremtőjének gondolataiból, szavaiból. Igen, ettől tegyük függővé az önismeretünket, mert csak a legnagyobbak tudják kifejezni, és a zene nyelvén, a világ zene művészetének egyik legnagyobb darabja következik, Johann Sebastian Bach E-dur hegedű versenyének második tétele. Előadja hegedűn Kovács Anikó, kíséri zongorán Szenthelyi Judit. Thank you. Nézőink, hatalmas dolog az önismeret, a legnagyobb kincs, a legnagyobb érték az életben, hogyha valaki helyesen tudja látni önmagát, a küzdelmeit, mi ellen kell küzdeni, hogy a nagy ellenség az belül van, a természetünk, a rossz szokásaink, az önigazolásunk, és a legnagyobb érték, a legnagyobb kincs az életben, hogy tudjuk, hogy miért küzdünk, tudjuk, hogy kire számíthatunk ebben a küzdelemben, és helyesen lássuk közben önmagunkat, ne afféle péterekként, akik fogadkoznak Krisztus előtt, hogy ők szeretik, aztán kardot is rántanak, hogy levágják a szolgának a fülét, és aztán néhány órával utána pedig megtagadják a messert. Miért tette ezt Péter? Nem ismerte kellőképp önmagát. A Biblia felhív bennünket, a látók, a bibliai proféták felszólítanak bennünket arra, hogy ismerjük meg tulajdonságainkat, ismerjük meg alkatunkat és lényünket. Egy nagy magyar gondolkodó 1857-ben papírra vetette életművének, talán a Hitel, Világ, Stádium, nem is mellett vagy után, hanem talán előtte is legnagyobb darabját, Széchenyi István Önismeret című művének bevezető szavait hadd idézzem. A legmélyebb okoskodók, a leghiggadtabb bölcsek minden időben, a költői hajdankor óta mai napig az önismeretnek helyes létét, talpra esett voltát, azon diadalnak ismerék el, s nyilvánítják, melynél nagyobbat, hasznosbat és következetesbet a halandó embere világon nem ünnepelhet. S ha azon sok ezer meg ezer bölcs, ki a föltekén élt, sok egyébben ezer meg ezer véleményekre el is szakadozott, egyben mégis mindannyian szorosan egyetértettek, abban tudnilik, hogy az önismeret minden emberi bölcsességnek legmélyebb sarkalata. Dávid Zsoltára folytatódik. Itt már az elemzésem véget kell, hogy érjen, hiszen a műsoridőnk is véget ér. Dávid még két részt mond el a Zsoltárában, az egyikben eljut odáig, hogy aki igazán ismerni akarja önmagát és az emberi életet, az vegye fel a küzdelmét mindenfajta rosszal szemben, mindenfajta belső és külső rosszal szemben, és hogyha ennek jegyében folyik az élete, akkor így fejezi be Zsoltárát Dávid ezek az utolsó szavai: vizsgálj meg engem, ó Isten, és ismerd meg szívemet. Próbálj meg engem, és ismerd meg gondolataimat, és lásd meg, hogy van-e nálam a gonoszságnak valamilyen útja, és vezérelj engem az örökké valóság útján. Hogy csodálatos volt a Zsoltár kezdete, csodálatos a befejezése is. Dávid azt mondja, hogy tökéletes önismeretre senki nem jut el az életben. Ezt is számítsuk bele az önismeretbe, hogy mindig marad egy kis rés, mindig marad egy kis tartomány, amiben még nem ismerjük önmagunkat. Hogy mondja itt a Zsoltárában, a gonoszság valamilyen útja, de én egyre többet szeretnék tudni az emberi életről, egyre többet tudnék szeretni az életem céljáról, és egyre tudatosabban akarom élni az életemet. Ez a tudatos élet, ez az együttműködő élet az, ami a végén győzelemhez vezethet.